A Szabad Európa mai podcast adásának a vendégem Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, közgazdász. Jövő tavasszal választások lesznek. Itt a ragyogó alkalom arra, hogy az elmúlt 4 kormányzati ciklust értékeljük. Ugye 2010 után, de talán 2013 után egy nagyon támogató külső környezet volt a gazdaság szempontjából, illetve megérkeztek a 2004-es uniós csatlakozásunk óta várva várt uniós támogatások is. Ugye 2007-13 volt az első költségvetési ciklus, de 2010 után érkeztek meg a pénzek nagy része. Ön szerint az elmúlt 11-12 év gazdaságpolitikája mennyire élt ezzel a nagyon-nagyon pozitív lehetőséggel? Nevezhetjük az uniós pénzeket akár egyfajta marshallsegélyként is.
Ennél valamivel többről van szó, mert hogy az uniótól olyan összegű támogatás érkezett Magyarországra, ami messze felülmúlja a marshallsegélynek a mértékét. A marshallsegély összességében az adott országok GDP-jének 2-3%-ával volt egyenlő. Ehhez képest mi évente kapunk a magyar GDP-nek, a magyar GDP 3-4%-ának megfelelő transfert. Tehát azt lehet mondani, hogy kivételes, példátlan mértékű külső támogatás érkezik Magyarországra. Mindezt figyelembe véve azt kell mondani, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítménye 2010 és mondjuk 2020 között nem nevezhető, finoman szólva sem kiemelkedőnek. Az átlagos növekedés üteme ebben az évtizedben a magyar gazdaságnak nem éri el a 3%-ot évente, annak ellenére sem, hogy amint említettem, nagyon-nagyon komoly, visszanemtérítendő támogatás érkezett az európai adófizetők pénzéből. Ha a magyar gazdaságnak a termelékenység növekedését tekintjük, az kifejezetten kedvezőtlen, messze elmarad a régió hozzánk közel álló országainak termelékenység változásától, évi átlagban 1,1%-ra tehető. Összehasonlítva a régió egészével, a magyar gazdaság növekedése közepes vagy a közepesnél némiképp gyengébb volt ebben az évtizedben. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egyfelől mérhetően és láthatóan következett be felzárkózás a nyugat-európai országokhoz, de ennek a mértéke ugyancsak az előbb említett okok miatt elmarad Szlovákia, Románia, Lengyelország, különösen Lengyelország felzárkózásának mértékétől. Egy területen van jelentős javulás, ami természetesen közvetlenül az uniós transzfereknek köszönhető. Ez az ország nemzetközi adósságának a csökkenése. Ez kifejezetten látványos méretű. Nagyjából megegyezik azzal az összeggel, amit Brüsszelből kaptunk transferként. Ez egyébként a jövőre nézve is egyfajta biztosítékot jelent, egyfajta stabilitást jelent. Ha a belső pénzügyi folyamatokat tekintjük, akkor már messze nem ennyire kedvező a kép. 2020 végére a magyar gazdaság, a magyar állam eladósodottsága formailag körülbelül ugyanannyi, mint 12 évvel ezelőtt, tartalmilag azonban lényegesen magasabb, mert közben a magánnyugdíjpénztárt megszüntettük, és ennek következtében egy olyan feltételes kötelezettségvállalás, tudnék a nyugdíjak kifizetéssel szállt vissza a magyar államra, amivel azt kell mondani, hogy nem 80, hanem 90-95% körülbelül a magyar állam adóssága, tehát szignifikánsan magasabb, mint 10-12 évvel ezelőtt.
Tehát a nyugdíj, az államosított nyugdíjpénzeket lényegében elégettük?
Ezt lehet mondani, igen. Ahelyett, hogy a teljes összeget, ha már így döntött a kormány, akkor közgazdasági szempontból, makro szempontból, egyensúlyi szempontból az lett volna az elfogadható, ha az az összeg, ami ott felhalmozódott addig, azt egy az egyben államadósság törlesztésére fordítjuk. Ehhez képest ennek az összegnek talán a harmada került államadósság törlesztésre.
Ebből vettük a MOL pakettet is.
Az állam, igen, igen.
Említett az államadósságot, talán az a kormány javára írható, hogy akkor külföld fele egy kicsit a sérülékenység csökkent. A kormánynak volt egy ilyen világos gazdaságpolitika, egy befele eladósodni az állampolgárok fele, illetve leépíteni a devizahitelezést. Gondolom erre gondolt arra, hogy szerkezetileg egy kicsit biztonságosabb a történet. Az, hogy extra kamatot fizettünk a lakosságnak, az most az inflációnál, az emelkedő kamatszinteknél vissza fog ütni?
Ez egy elég összetett kérdés. Ugye abból kell kiindulni, hogy valóban megfelelő arányokat kell kialakítani az adósság szerkezetében. Az sem jó, hogyha nagyon nagy mértékű a külföld felé történő eladósodottsága egy országnak, és az sem jó, ha nulla. Egy nyitott kis gazdaságnál, mint mindenben az életben, valami egészséges arányt kell megtalálni. Ebből a szempontból fontos és valóban pozitív, hogy a külföld felé való eladósodásunk az lényegesen csökkent, és egy normális szintre állt be ebben az időszakban. Az azonban, amilyen erőltetetten a magyar a jövedelem tulajdonosokkal kívánta a kormányzat finanszíroztatni az államadósságot, az a másik véglet felé való kilendülés volt. És ennek érdekében teljesen összezavarta, szétszette a tőkepiacot. Elválasztotta egymástól az intézményi piacot, a lakossági piactól. Ennek következtében egy úgynevezett kettős kamatrendszer jött létre, amit úgy lehet a legkönnyebben érzékeltetni, hogy amíg a magyar állam a tőkepiacon nagyjából mondjuk tavaly előttig 2,5-3% körüli kamaton tudott hozzájutni 10 éves forráshoz, addig a lakosság irányában a magyar állampapír plusznál átlagosan 5%-ot fizetett, a prémium magyar állampapírnál pedig 5-5,5-4,5, attól függően, hogy épp az infláció, illetve a kamat prémium mekkora volt. Tehát sokkal többet fizetett. Ennek következtében teljesen ketté szakadt a piac, felborult a piac, és ráadásul mára az látszik, hogy ez a mesterségesen, egyfelől az intézményi piacon a mesterségesen leszorított hozamok kiszorították a komoly intézményi befektetőket a piacról, másfelől pedig mára ez nagyon komoly gondokat okoz több szempontból is. Talán egyet emelnék ki, a Magyar Nemzeti Bank tárcájában rengeteg ilyen állampapír van. Ahogy a hozamok a piacon emelkednek, ez a Magyar Nemzeti Banknak előbb-utóbb komoly gondokat fog okozni, közvetlenül vagy közvetlen veszteségeket fog jelenteni. Másrészt úgy tudta a Magyar Nemzeti Bank elérni a kormánnyal együtt, hogy az intézményi piacon a hozamok messze mesterségesen a piaci indokolt szint alá csökkenjenek, hogy olyan kamatszvapokat, olyan derivatívokat vezetett be a Magyar Nemzeti Bank, ami a bevezetés pillanatában úgy tűnt, hogy nagyon szép, nagyon jó, bár minden szakember tudta, hogy ez életveszélyes, de ez azt jelenti, hogy ahogy megint csak emelkednek a kamatok, a bankok azért tudtak állampapírt vásárolni korlátlanul, mert a kamatkockázatot nem ők futották. Világos volt, hogy a 2,2%-os 10 éves hozam az messze nem piaci, és annak érdekében, hogy ezt megvegyék a bankok, ennek a kockázatát le kellett venni róluk. És ezt a kockázatot a Magyar Nemzeti Bank futja, ami megint óriási veszteségeket fog okozni.
Matolcsi György egy bankelnök gyakran hoztatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank sikeressége az ő nyeresége. Tehát a nyerességében lehet kimutatni. Ön ezzel többször is vitatkozott, ugyanis a Nemzeti Banknak nem az a feladat, hogy nyereséget termeljen. Mi a legfőbb feladat a Nemzeti Banknak, és most teljesíti ezt a feladatát?
Ugye saját csapdájába esik a Magyar Nemzeti Bank, mert teljesen nyilvánvaló, hogy legkésőbb jövőre, de lehet, hogy már idén is veszteséges lesz, és akkor el kell számolni azzal, hogy miért veszteséges. Ugye többször írtam, mondtam sok-sok éve, hogy egy monetáris politika lehet kiváló akkor is, ha a jegybank eredménye negatív, veszteséges, és lehet csapni való akkor is, hogyha hatalmas nyereséget termel. Nem ez a célfüggvénye egy jegybanknak. A jegybank nyereségének egészen más a közgazdasági, makroökonomiai hatása is, úgyhogy ez egy teljes félreértése a jegybank feladatának, funkciójának. Teljesen nyilvánvaló egyébként, hogy jelen pillanatban a vesztesége jelentékeny részben abból fog keletkezni a Nemzeti Banknak, hogy kifejezetten téves monetáris politikai döntéseket hozott. Tehát olyan fix kamatozású hitelek tömegébe ült bele a növekedési hitelben, a növekedési kötvényben, ezekben az úgynevezett kamatszvapokban, korlátlanul vásárolta a GDP 10%-ának megfelelő állampapírt, nagyon nyomott alacsony hozamok mellett, hogy ezek természetesen most, amikor fordul a kocka, mert az infláció az láthatóan gyorsuló ütemben emelkedik, akkor bizony a Nemzeti Banknak kamatot kell emelni, ennek következtében az eszköz oldalon nulla kamatozású vagy nagyon alacsony kamatozású eszközök vannak, a forrás oldalon viszont egyre magasabb kamatokat kell fizetni, és hát ez nem atomfizika, ennek az a végeredménye, hogy hatalmas vesztesége lesz a jegybanknak. Hogy mi a jegybank feladata? A jegybank feladata, azt mondanám, hogy nem ugyanúgy határozódik meg az óceán túlsó partján és a kontinensen. Én magam az amerikai angolszász megközelítést tartom relevánsnak, amelyik azt mondja, hogy a jegybanknak a legfontosabb feladata az infláció, illetve az inflációs várakozások horgonyzása az árstabilitása körül, azzal kiegészítve, hogy ezt úgy kell elérni, hogy a lehető legnagyobb foglalkoztatás, zárójelben a lehető leggyorsabb növekedés és a lehető legalacsonyabb kamatszint mellett érje el. Az európai felfogás az egyoldalúan inkább az első megközelítést hangsúlyozza, hogy ha nagyon leegyszerűsítem, cost-wise-cost költségektől függetlenül csak az árstabilitásra kell koncentrálni a jegybanknak.
Az ugye azt jelenti, hogy 3%-nál magasabb az infláció.
Igen. Na most, ugye itt megint a Magyar Nemzeti Bank a saját csapdájába esik másodszor. Éveken keresztül verték a mellüket, hogy milyen fantasztikus a teljesítményük, mert levitték az inflációt. Tény, hogy 2015-16-17-ben negatív infláció volt Magyarországon, csak az ez ugyanolyan baj, ugyanolyan céltévesztés, mint hogyha 3 helyett 6%-os infláció lenne. A gazdaság szempontjából más csatornákon, más mechanizmusokon keresztül, de nagyon komoly károkat okoz. És ráadásul nem tehetett róla a jegybank, hogy ilyen alacsony volt akkor az infláció. Ez alapvetően külső, externális sokkoknak a következménye volt. Felére esett a nyersanyagár, az energiaár, defláció volt az Európai Unióban, tehát évente 1-2%-kal csökkentek az Unióban az árak, és mint hogy Magyarország egy nyitott kis gazdaság, ezt a csökkentett áru importot hoztuk be, ami a belföldi árszínvonal emelkedésre is csillapító hatással bírt. Úgyhogy ebben az időszakban a külső hatások okán lehet azt mondani, hogy az inflációs cél nem teljesült, de nem fölfelé, hanem lefelé nem teljesült. Tehát a Nemzeti Banknak nem volt köze hozzá, ezt szeretném mondani. Amikor a fordul a kocka, és a világgazdaságból nem deflációt, hanem inflációt importálunk, mint most, akkor természetesen a belföldi inflációs nyomást nem tudja hűteni a kívülről érkező kedvező árcsökkenés. Ellenkezőleg a belföldi inflációs nyomáshoz még hozzáadódik a külföldi. Tehát először is a Nemzeti Banknak világosan kellene látni, meg a kormánynak is egyébként, hogy a jegybanknak az elsődleges feladata az árstabilitás, illetve az inflációs várakozásoknak az árstabilitás körüli horgonyzása, de egyedül, kizárólagosan a jegybank nem képes árstabilitást teremteni. Ahhoz, hogy egy gazdaságban árstabilitás legyen, ahhoz általában makrogazdasági egyensúly kell, amihez hozzátartozik a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politikának a nagyon szoros kooperációja, együttműködése. Enélkül, plusz a kedvező vagy legalább neutrális külső világpiaci hatások nélkül nem lehet árstabilitást biztosítani. Tehát most, amikor azt látni, hogy a pénzügyminisztérium és a jegybank egymásra mutogat, akkor egyrészt a jegybank megérdemli, mert eddig, amíg sütött a nap, addig úgy gondolta, hogy az az ő érdeme, amikor beborul az ég, akkor pedig úgy csinál, mintha az rajta kívülálló okokból történne, holott egyik sem igaz, sem korábban, sem most nem kizárólag. A jegybanki tévejgés következménye korábban a túl alacsony áremelkedés, most meg hát az érzékelhetően nagyon gyors áremelkedés.
Ugye mindenki tapasztalja, hogyha elmegy vásárolni a boltba, hogy szinte hónapról hónapra kell több pénzt ott hagyni a kasszánál. Ugye ez a statisztika nyelvén ez 7,4%-ot jelent, ez a legutóbbi adat a novemberi, ami szerint ilyen szinten drágult éves alapon az élet Magyarországon. Mik a belső okai? Ugye egyrészt importáljuk kívülről az energiaárak emelkedésében az inflációt. Mi az oka? Tehát a magyar kormány túl sokat költ, a jegybank nem állt le monetáris lazítással, béremelkedések, mi az oka ennek?
Kiegyensúlyozottan szeretnénk értékelni, és azt hiszem csak így szabad, akkor azt kell mondani, hogy a 7,4-ből, majd arra még egy fél mondatot, ha megenged hozzátennék, a 7,4-ből olyan 2-2,5% externális hatás, külső hatás, kívülről jövő hatás. Ezzel közvetlenül a magyar gazdaságpolitika rövid távon nagyon keveset tud tenni. De még mindig marad akkor is 5-5,2%, ami messze-messze magasabb, mint a jegybank inflációs célja, figyelembe véve még a tolerancia sávot is. Amiket említett, ezek összességében mindegyike oka annak, hogy ilyen magas az infláció. Szeretnék arra utalni először, hogy mi az, ami miatt nem okozója ennek a magas inflációnak. A kormány és a jegybank előszeretettel csak a külső hatásokra, illetve a pandémia válságból való kilábalásnak a hatásaként apostrofálja ez. Ez a közvélemény félrevezetése. Félrevezetése, mert a magyar infláció 2020. januárjában, amikor még hírehamva nem volt a pandémiának, már 4,7%-on állt az infláció. Tehát ha valami a pandémia 2020-ban megtörte a már akkor 4 éve folyamatosan gyorsuló emelkedő inflációs folyamatot, és a pandémia külső hatásainak a következménye, hogy 2020-ban az infláció visszament 2,5%-os mértékre. Az év egészében egyébként 3,3 volt, mert hogy az elején még nagyon magas volt az infláció. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy belföldi motorjai vannak az inflációnak, és nem külföldi, pontosabban az egyharmada, talán 30%-kal lehet külföldi eredetű, a többit azt a magyar gazdaságpolitika állítja elő. A költségvetés évek óta, hosszú évek óta indokolatlanul laza. Ennek a legfontosabb jelzője az, hogy 2017-18-19-ben a magyar gazdaság az úgynevezett potenciális organikus növekedési lehetőségénél másfél-kétszer gyorsabban növekedett. Ilyen esetben a költségvetésnek és a monetáris politikának is anticiklikusan kell, tehát a ciklust csillapítandóan kell működnie.
Erre mondják azt a közgazdászok, a kedvenc hasonlatuk, hogy megy lefele az autó 200-el, és még a kormány nyomja a gázt.
Így van, akkor fékezni kell óvatosan, hogy ne essünk ki a szélvédőn, de akkor kicsit fékezni kell, csillapítani kell, és nem a gázra lépni. Nos, a fiskális politika a gázra lépett, mert nem az a neutrális politikának a kritérium, hogy a 3%-os deficit határt elérte vagy sem, hanem az a kritériuma, hogy a külső és a belső pénzügyi egyensúly hogyan alakul. Nos, azt lehet látni, hogy 2017-től folyamatosan romlik a külső egyensúlya a magyar gazdaságnak, 2017-től folyamatosan emelkedik az infláció a magyar gazdaságban, és 2017-től már a növekedés is messze gyorsabb volt, mint amit normálisan a gazdaság elő tud állítani. Tehát ott inkább hűteni kellett volna a gazdaságot. Ehhez jön még, ami lényegében költségvetési szféra, hogy folyamatosan ömlött be az Európai Uniótól is a támogatás, és ez a támogatás hozzáadódva a költségvetés 2-2,5%-os hiányához nagyjából egy 4-5%-nak megfelelő plusz keresletet hozott létre a magyar gazdaságban, ami tovább stimulálta, tovább élénkítette, és tovább fűtötte a gazdaságot. A másik a jövedelempolitika. 16-17-ben magam is azon az állásponton voltam, hogy a 2008-9-es válságot követő lényeges és erőteljes keresett visszafogás, keresett visszaesés, illetve bizonyos kedvező külső tendenciák miatt mód és lehetőség van arra, hogy a helyreállítási periódusban a tankönyvihez képest, tehát a termelékenységnél gyorsabban emelkedhessenek a reálkeresetek. Ez 2016-17-ben is talán túl lőttünk a célon, de még nem verte ki a biztosítékot. De 2018-19-re is megmaradt a kétszámjegyű bérnövekedés, és hát ahhoz megint nem kell mély közgazdasági fejtegetés, hogyha egy gazdaság 3-4%-kal, 5%-kal növekszik, és ehhez képest 10-12%-kal emelkednek a bérek, akkor abból komoly infláció fog kialakulni. Ezt még, ennél még súlyosabb a helyzet 2020-21-ben, mert azt kell végig gondolni, hogy 2020-21-ben a gazdaság legfeljebb összesen a két év alatt 1 vagy 2 százalékkal növekszik. Ma inkább azt mondják, hogy inkább 1-3 hónapja inkább 2-vel, és ehhez képest van 17% bérnövekedés. Ez költségoldalról is, és keresletoldalról is megágyaz az infláció gyorsulásának. És végül, de nem utolsó sorban, a monetáris politika is egyértelműen az inflációt fűti, mert már 2020 előtt is tudatosan engedte, hogy a forint árfolyama leértékelődjön. Egy nyitott kis gazdaságban nem kérdés, hogyha leértékelődik, ráadásul reál értelemben leértékelődik a forint árfolyama, akkor az inflációt jelentősen erősíti. Egyetlen példa talán ehhez elég. A jelenlegi benzinárak nagyjából 50 forinttal lehetnének olcsóbbak, hogyha a forint nem 365-368 körül mozogna az euróval szemben, hanem egy normális 330-340 közötti sávban lenne. Nem szeretném hangsúlyozni, hogy ez is egy rossz irányú extremitás, ugyanolyan extremitás, hogy a forint minél inkább gyengüljön, mint 2009 előtt az a felfogás, hogy minél erősebb legyen a forint. Annak is súlyos ára volt, és ennek is súlyos ára van. Ugyanígy a jegybank politikája az, ami a negatív reálkamatokon keresztül olyan hitel dömpinget hozott a gazdaságban megint, ami a hitelek évi 14-15%-os növekedése okán olyan túlkeresletet hoz létre, ami nyilvánvalóan az infláció és a külső egyensúly romlásához vezet. Ugyanilyen hatása van annak, hogy a jegybank a 2020-ban indokolt, nem konvencionális eszközök használatán túl, már jóval 2020 előtt is túl sokáig használta a növekedési hitelt, megint amikor bevezette 13-14-15-ben helyes döntés volt. De 16-ban, amikor már újra két személy együtt növekedése volt a hiteleknek, szép lassan ki kellett volna, nem is olyan lassan ki kellett volna vezetni. Ugyanígy a likviditást, a pénzt önti a rendszerbe a növekedési kötvényeken keresztül. Ugyanígy az új, ugyanígy a forint swapokon keresztül friss pénzt, nagyon sok friss pénzt nyomott. 2020-ban a válság hatására indokolt volt az állampapírok intenzívebb vásárlása, de 2021 második, első, de még inkább második negyedévétől már egyértelműen és gyorsan és tervezetten ki kellett volna vezetni az állampapírok vásárlását. Ezek együtteseként annyi likviditást, annyi pénzt önt a gazdaságba, ami a monetáris politika oldaláról is táplálja sajnos az inflációt.
Tehát egy jegybanknak az ennek a feladata, hogyha baj van, akkor támogassa a magyar gazdaságot, ha minden rendben van, akkor viszont lépjen el mellőle, és hagyja segíteni. Viszont mi az ok, hogy a Orbán kormány, vagy talán ez a Fidesz, vagy nevezzük jobboldali kormányzatnak, állandóan stimulálja a gazdaságot, tehát sose állnak le, valami olyasmi lehet a gazdaságpolitikának a szlogenje, ami a csövön kifér. Mi lehet ennek az oka? A normális esetben, amikor konjunktúra van, gazdaságnövekedés, kicsit spórolni kéne a rossz időkre.
Az kell, hogy legyen minden gazdaság, észszerű gazdaságpolitikának a célja, hogy az emberek minél jobban éljenek. Ehhez nyilván egy jó szerkezetben, hangsúlyozom, jó szerkezetben megvalósuló növekedés szükséges. Ebből a szempontból tehát, hogy ha a növekedést és egy versenyképes szerkezetben végrehajtott, fenntartható pályán végbe menő növekedést serkent egy gazdaságpolitika, azzal semmi baj nincs. A probléma akkor van, amikor a gazdaságpolitika döntéshozói tévhitekben ringatják magukat. Ez pedig azt jelenti, hogy hosszú éveken keresztül abban a téves feltételezésben éltek, hogy az árfolyam leértékelése, a kétszámjegyű hitelállomány növekedés, az excesszív költségvetési költekezés, a bérek kétszámjegyű növekedése, ezek együttesen sem fogják felborítani a külső-belső pénzügyi egyensúlyt. Erre mondták, hogy ez az úgynevezett magas nyomású gazdaság, a high pressure economy, amiről nekem mindig is az volt a véleményem, hogy ez egy bluff. Ezek, amiket elmondtam, a leértékelés, a negatív reálkamat, a kétszámjegyű béremelkedés, az egészen felelőtlen költségvetési költekezés, a jegybank aktív pénz beöntése a rendszerbe, amikor nincs rá szükség. Ezek együttesen nem magas nyomású gazdaságot, hanem túlfűtöttséget, inflációt és a külső egyensúly romlását eredményezik.
Mire számíthatnak a hallgatóink, tehát januártól milyen életünk lehet? Ha megnézzük most a kamatok emelkedését, lakásárakat, mire számítsunk januártól, milyen életünk lesz?
Januártól azt gondolom, hogy elég hasonló lesz, mint most, azzal, hogy lesz egy 2-3 hónap, amikor a kormány egészen példátlan pénzszórása okán ideiglenesen úgy fogják érezni a magyarok, hogy jobbá válik a helyzetük. Majd keserűen fognak ébredni, mert ennek hatására is az infláció még magasabbra fog menni, és amikor a pénzosztás, a pénzszórás, a szavazatvásárlás lezárul, akkor szembesülnek azzal, hogy újabb ilyen pénzszórásra nincs mód, nincs lehetőség, ellenkezőleg vissza kell fogni a költekezést, és ugyanakkor már az árak magasan lesznek, tehát a standard normális jövedelmük, nyugdíjuk, bérük az kevesebbet fog érni, mint jelenleg. Úgyhogy ilyen szempontból a választásokig biztos, hogy nem lehet érdemi változást érzékelni. Azon túl, hogy azt mindenki érzékeli, hogyha bemegy az üzletbe, ha lakást akar vásárolni, vagy építeni, vagy cserélni, akkor ezeknek az ára egészen elképesztő ütemben emelkedik.
Még az uniós támogatásokra egy kicsit visszatérünk. Ugye Magyarországon, legalábbis a kormányzati kommunikáció szerint az az ereje a jelenlegi kormánynak, hogy egy erős kétharmados felhatalmazás áll mögötte, stabil kormányzat van, és ez milyen fontos. A mi versenytársaink, a V4-ek, akár Szlovákia, Csehország, Lengyelország sokkal jobban sávfárkodott az uniós pénzekkel. Nincs szinte olyan makroadat, ahol ne lennének jobbak, mint mi. Pedig Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba egymást váltották a kormányok. Lehet-e köze a korrupciónak annak, hogy nem sikerült ezeket a pénzeket olyan hatékonyan, mint a versenytársaink felhasználni?
Hát az egyértelmű, hogyha rendelkezésre álló erőforrásokat verseny nélkül vagy cinkelt lapokkal osztják, akkor annak a hatékonysági következménye az elszomorító lesz. Hozzá kell tennem, hogy ebben ez nem csak a magyar kormány bűne, ebben az Európai Unió is vétkes alapvetően, és nem csak Magyarországon, hanem az egész Unióban. Ugyanis az a piacgazdaság, a magántulajdonon alapuló és versenyen alapuló piacgazdaság elveivel gyökeresen ellentétes, hogy az Unióból minden országban horribilis összegeket adnak vissza nem térítendő módon a magánzsebekbe. A magánzsebekbe vissza nem térítendő módon juttatott pénznek két hatása van, és annak a keveréke. Az egyik hatása az, hogy lecsökkenti a megtérülési követelményeket, tehát hatékonytalan helyekre allokálja ezeket az erőforrásokat, vagy és túláraznak és lopnak, csalnak, hazudnak, tehát korrupciót eredményez, kiveszik a pénzt, mert nincs szükség rá, vagy e kettőnek a kombinációja. Ez sajnos különböző intenzitással, de mindenhol tapasztalható, mert az elv, hogy magánzsebekbe vissza nem térítendő módon juttatnak forrásokat, ez úgy, ahogy van, rossz. Ezeket az Európai Uniós pénzeket alapvetően két irányban kellene felhasználni. Az egyik irány az, bármilyen furcsa, hogy az adott országnak az államadósságát csökkenteni. Ebben az esetben a makroegyensúlyt sem sérteni. A másik lehetőség pedig az, hogy olyan helyekre irányítani, ahol nem a piaci mechanizmusok, nem a verseny kell, hogy alapvetően szabályozza a folyamatokat, tehát oktatás, egészségügy, kutatásfejlesztés, esetleg szociális kérdéseknek a megoldása, kultúra is még úgy, ahogy ide belefér. Ja, és bocsánat, és azok a nem termelő, vagy akár termelő infrastruktúrális fejlesztések, amiben lehetnek akár regionális vagy kontinentális programok. Mondjuk például nekem teljesen érthetetlen, hogy Európa nem képes egy egységes légirányítási rendszert létrehozni. Nem vagyunk képesek egy olyan vasúti rendszert kialakítani, ami hát korábban azt mondtam volna, hogy Angliától Szófiáig, Bulgáriáig és északról a Svédországtól le Horvátországig olyan hálózatot hoz létre, ami nemzeti keretek között egyrészt nagyon drága, másrészt pedig ezek valóban kontinentális méretű koordinációt igényelnek.
Ha piaci szereplőkhöz juttatunk uniós támogatásokat, akkor kialakul egyfajta egyensúlytalanság. Tehát az a gond ezzel, hogyha egy cég támogatáshoz jut, mesterségesen, de versenyelőnyhöz jut, miközben a másik hátrányt szenved.
Egyértelműen igen, és ennél mondom még nagyobb baj, hogy ha ezt korrupt módon osztják el, az katasztrófa. De ha nem korrupt módon osztják el, akkor is az ingyen pénz, az a jövedelmezőségi, a megtérülési követelményeket mérsékli. Tehát olyan beruházásokat tesz piacképessé, amelyek a piacon nem állják meg a helyüket. Ha pedig olyan, hogy megállja a helyét, és mégis kap ilyen pénzt, akkor egész egyszerűen ellopja azt a pénzt, vagy udvariasabban, ha fogalmazok, akkor kiveszi azt a pénzt.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, közgazdász volt a vendégünk.